Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kedves hallgatóink, szánjanak egy fél órát a mesék, az irodalom, az emlékezés világának. Az, akire ma emlékezünk, a nagy mesemondó Benedek Elek egyik fia, Marcel, az író, irodalomtörténész és műfordító. Benedek Marcel, aki 1885-ben született, és két nap múlva lesz 20 éve annak, hogy 1969. május 30-án meghalt. Az a művész, aki ezt mondta, az irodalom mindig közelebb állt hozzám, mint az élet. Az én falom szinte félve húzódik meg a Barót patak jobb és bal partján, igen szűk völgyecskében. Nem csak a falu kicsiny, de a neve is, Kisbacon. Egy hosszú kó táj a Székelyföldön, melynek kicsorbult az egyik vége, s ebben a tálban egy csodaszép bokréta. Ez az én szülőfalum. Ebben a faluban minden háznak van gyümölcsfája és virágkertje. Május havában, amikor itt a gyümölcsfák virágba borulnak, a csikorra tetejéről egy óriás bokrétát lát ájtatosan bámuló szemed. Itt született és ezen a tájon élte gyermekéveit Benedek Elek, az örök mesemondó. S egyik fia, Marcel, ugyan Budapesten született, de gyermekéveit ő is ott töltötte, amerről csak így emlékezik. Csodaszép világ volt az. Felnőtt korában is gyakran visszatért Kisbacomba. Benedek Marcel emlékét most saját hangjával és visszaemlékezéseivel idézzük. Életének nagy részében tanár volt.
Meg kell vallanom, hogy nem valami nagy lelkesedéssel készültem a tanári pályára. Pedig ennek a pályának volt már némi hagyománya a családunkban, hiszen apám elvégezte a filozófiai fakultásnak akkor 3 esztendős folyamát, és az utolsó vizsgáját nem tette csak le, mert akkor már beállott újságírónak. Azóta is tanárok voltak a legközelebbi barátai, és az írók és újságírók körében az otthonban egy tanári asztalnál elnökölt évtizedeken keresztül. Mégis engem visszatartott valami ettől a pályától, talán a fiatal író hiúsága is, mert egy-két most már megmosolyogni való sikerecske elhitette velem, hogy egyenesen az írói pályára léphetek az érettségi után. Az édesanyám aggodalma kellett, aki mégis valami biztos kenyeret akart látni a kezemben, hogy beiratkozzam a filozófiai fakultásra magyar-német szakosnak. Ez volt a szerencsém, mert a 3. esztendőben meghívták az egyetemre azt az embert, akinek szellemi fejlődésem tekintetében apám után legtöbbet köszönök, Riedl Frigyest. 2 esztendeig volt tanárom az egyetemen, aztán atyai barátom haláláig. Őtőle tanultam meg, mi a magyar tanárnak a hivatása. A magyar tanár hivatása az, hogy az embereket megtanítsa olvasni. Egész életemben, mint tanár és mint író, ennek az egy mondatnak az értelmében akartam dolgozni.
Benedek Marcel hosszú életének vége felé már 80 évesen emlékezett vissza élete alakulására.
Annak, hogy olyan fajta emberré alakultam, amilyen vagyok, azt hiszem jelentős részben oka az, hogy kora ifjúságomtól kezdve ellentétes gondolkozású és világnézetű emberek között éltem, de mindig tiszteltük egymás gondolkozását és világnézetét. Az egyik szárnyat barátaim között Lukács György képviselte, aki kora fiatalságában is már merészen haladó gondolkozású volt. Az ő társaságában csináltuk egyetemi éveim folyamán a forradalmi jelentőségű Tália társaságot. Hogy a másik végletet említsem, Galamb Sándor, a konzervatív katolikus gondolkozású férfiú, aki mai napig éppen olyan bensőséges barátom, volt a kiegészítője annak, amit Lukács György barátsága jelentett. Ezt a két végletet talán szimbolikusnak tekinthetjük az egyéniségem kialakulásában. Természetes, hogy később az írói világgal is megismerkedtem, de hát nem lenne értelme, hogy most emlékezéseket, ahogy Ady Endre mondja, ostoba kis emlékezéseket mondjak el a vele, vagy Babiccsal, vagy Kosztolányival és a többiekkel való találkozásaimról. Később, már idősebb ember létemre, nagyon megbarátkoztam a fiatal József Attilával, és itt talán szabad lesz ebből a barátságból egy kis epizódot elmondanom. Groteszk epizód azért, mert én, aki lirikus költőnek sohasem tartottam magamat, egy alkalommal költői versenybe kerültem József Attilával, és minthogy a verseny úgy volt kitűzve, hogy ki készül el előbb egy szonett megírásával, szégyen, ami szégyen, meg kell vallanom, hogy 2 perccel le is győztem József Attilát. Kávéházban ültünk együtt barátainkkal, ott került szóba ez a tréfás verseny, megadták előre a tárgyat, azt a kerek asztalt kellett megénekelni, amely mellett ültünk, és bele kellett szőni a versbe egy barátnőnknek a nevét, akihez akkor József Attilát igen meleg érzések fűzték. A kereszt neve Márta, vagy ahogy becéztük, Márti volt. Amint mondom, a szónak abban az értelmében, amely Molière szerint egyáltalán nem számít, én lettem a győztes.
Egykori tanítványa Kovács Júlia emlékezik most Benedek Marcellra.
Professzor úr óráira nem volt kötelező járnunk. Nem volt tehát sok emlék és élménytelen előadás egyetemi mumusa a katalógus sem. Nem kolokváltunk jegyekre, nem féltünk számon kérésétől évközben. Mégis jártunk hűségesen. Pontosan emlékszem ma is a teremre, ahol a 7-1 napján a késő délutáni órákban találkoztunk. Esténként már, akármennyire fiatalok és munkabírók voltunk, elfáradtunk. Amint azonban óráinak szinte rituális áhítató folyama elindult, elfeledkeztünk a fáradtságról. Létrejött a különös atmoszféra, tanár és diák olyasféle kapcsolata, amelyben bár a meghallgatás volt egyetlen dolgunk, mégis alkotótársak, ihletők lehettünk. Máig ámulattal gondolok erre a tanári módszerre. Nem volt látványos, nem kísérték az oly gyakran csak szemfényvesztő szellemi mutatványokkal járó hangos reagálások. Inkább a várakozó, a feszes csend volt jellemző. Csak is ebben a fajta csendben volt alkalmunk sokféle apró finomságot észrevenni. Megfigyelni az előadás pontos, mégis lírai szerkezetét. Hallani és tanulni, hogy milyen szépen ismeri és használja anyanyelvünket. Mindent a papír segítsége nélkül kellett már akkor is mondania. Mégis hányféle hasonlattal, szinonimával, hányféle jelzővel gazdagon mondta, tan inkább mesélte előadását. Az apai örökség, a mesemondó talentum szinte ősi formájában talált közönségre bennünk. A mesére, vagy legalább a mese formájára, előadási módjára fogékonyan vártunk minden következő órát.
A tanári pályám nagyon korán megkezdődött, mert még az oklevél megszerzése előtt tanítottam egy esztendeig egy budapesti polgári iskolában, és egy néhány tanítványomra Ebből a szegényes környezetből máig is meghatott szeretettel emlékezem vissza. Aztán, amint az oklevelet megszereztem, a Markó utcai gimnázium tanára lettem, és az maradtam egészen az októberi forradalom idejéig. Ez a tízesztendő annyiban furcsán telt el, hogy akkor már nem csak a Ridley gondolattal, hanem radikális, szociális elgondolásokkal is tele voltam, és akközt a rengeteg sok öreg és még öregebb konzervatív tanár között, akik közé bekerültem, valóságos rossz gyerek voltam. Ennek ellenére az öreg urak lustasága és kényelem szeretete lehetővé tette, sőt, szinte kényszerített arra, hogy az intézetnek az egész szellemi vezetését kezemben tartsam, mert én tanítottam a magyart, a németet, a filozófiát a felsőbb osztályokban, én voltam az önképzőkör elnöke, az ifjúsági könyvtáros, szóval úgy ronthattam az ifjúságot a magam haladó gondolataival, ahogy csak nekem tetszett. Ennek vetett véget körülbelül 10 esztendő elmúltával az októberi forradalom, amikor rövid időre a minisztériumba rendeltek be valami irodalmi munkával, azután a tanácsköztársaság idején az egyetemre hívtak meg a francia irodalmat előadni, egy időben tanárok számára is átképző előadásokat tartottam a világirodalomból. Ezekért a bűneimért aztán 19 őszén megfosztottak a katedrámtól, innen kezdve író tollammal kellett a családomat eltartanom. Itt kezdődött könyveimnek a sorozata is, és még inkább annak a rengeteg fordításnak a beláthatatlan sora, ami kenyérkeresetül szolgált ugyan, de büszkén mondhatom el, hogy valamint eredeti írásaimban egyetlen mondatot nem írtam le meggyőződés nélkül, fordítást sem vállaltam akkor, ha írói meggyőződésemmel nem egyezett.
Benedek Marcell, az elcsapott tanár, egy egész nemzetet tanított olvasni.
Hát ezt nálam szerencsésebben öntötte formába József Attila, de tulajdonképpen prózában ugyanezt a gondolatot kifejeztem én is, mielőtt József Attilának módjában lett volna lemondani a tanári pályáról és a középiskolai fokon való tanításról. Valóban ez volt a szándékom, hogy neveljek és olvasni tanítsak, és egyben egy bizonyos erkölcsi gerincet is adjak az olvasónak. Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben szabad azt mondanom, hogy meg lehetek elégedve a pályámmal. Tanári katedrához 26 esztendei szünet vagy vakáció után úgy jutottam, hogy 44-ben a fasiszták elől Erdélybe menekültem, a Baconi házban éltem át egy esztendőt, ott ért a Kolozsvári Egyetem meghívása. Ott lettem az esztétika tanára 2 esztendőre, és ott óriási munka állott előttem. A háborús és zsidó üldözéses esztendők hihetetlen lyukakat hagytak a hallgatóság műveltségében, de az egész társadalom műveltségében is, és azt mondhatnám, 6 kézzel kellett a legkülönbözőbb területeken dolgoznom, hogy ezeket a lyukakat segítsek valahogy betömni. Az egyetemi óráimon kívül, amint ezt különben elcsapott tanárkoromban Pesten is tettem, a legkülönbözőbb helyeken tartottam még előadásokat, részt vettem egy napilap szerkesztésében, nagyon sokféle minőségben dolgoztam a Magyar Színháznál, voltam a színház kinevezett dramaturgia vendégrendezője, drámát is írtam, neki fordítottam néhány darabot, és egy ideig még igazgattam is a Kolozsvári Színháznak a kamaraszínházát. De hát Ezt el sem mondhatom, hogy hányféle területen kellett ott dolgoznom. Ez két esztendeig tartott ez a munka. 47-ben visszakerültem Pestre, és azóta az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen tanítok ismét. Most talán azzal a különbséggel, hogy itt nem lévén kötelezőek az óráim, mint Kolozsvárott voltak, biztosan tudom, hogy aki az óráimra eljön, az valóban érdeklődik is az iránt, amit mondok. Itt teljesíthetem azt a hivatásomat, hogy mint régi időkre visszaemlékező ember, megeleveníthetek hallgatóim előtt olyan dolgokat, amelyek máskülönben csak holt betűt jelentenének számukra. A tanári vagy tanítói foglalkozás egyébként is, mintha ragállyá vált volna a családunkban, mert majdnem valamennyi testvérem tanári, tanítói, tanítónői diplomát szerzett, tanárral vagy tanítóval házasodott össze, most már a gyermekeink közül is számosan működnek pedagógiai pályán. Ha összeszámolom, 13 tanítói és tanári oklevél van a családban. Egyel azért nincs több, mert a kisebbik fiam kiugrott ennyiben a családból és orvosi pályára ment, de sorsát ő sem kerülhette el, mert a Kolozsvári Egyetemen tanár lett.
Ez a kisebbik fiú Benedek István, aki már nagyon régen Budapesten él. De hallgassuk tovább édesapját, Benedek Marcelt.
Voltak irodalmi pályám hosszú során írók, akikért valósággal bolondultam egy időben. Istenem, mindnyájan voltunk egyszer fiatalok. Legyen szabad, ha már itt a rádió jóvoltából egy darabig önmagamról beszélhetek, vagy kell beszélnem, és hát Anatole France szerint mindig magunkról beszélünk, ha nincs elég erőnk ahhoz, hogy hallgassunk. Legyen szabad egy pillanatra visszatérnem műfordítói pályám legkezdetéhez. Van egy talán naív és egészen bizonyosan hibákkal teli munkám, amelynek a nevezetessége mégis az, hogy megkezdte ezt a hosszúra nyúlt pályát, és ez akkori rajongásom tárgyának, Edmond Rostandnak La Princesse Lointaine című darabja, amelynek én nyilván apám meséinek hatása alatt a magyar mesébe illő Napkeleti király kisasszony címet adtam. Nem voltam még 18 éves, amikor, mint le nem érettségizett diák, már szerződést kaptam egy tanárom ajánlatára a Nemzeti Színháztól ennek a darabnak a lefordítására. Nem voltam 18 éves még akkor sem, amikor az érettségi utáni nyáron a fordítást befejeztem. Még nem volt meg a Sauvageau Balassa Benedek féle francia szótár, és bizony utólag nagyon sok súlyos tévedést látok ebben a fordításban, amelynek a rímei azonban nem csak engem, nem csak családomat és barátaimat, hanem egy elég nagy közönséget is gyönyörködtettek abban az időben. 19. évemet sem töltöttem be, amikor a Nemzeti Színház színre hozta a darabot az akkori lehető legtökéletesebb szereposztásban Márkus Emíliával, Gál Gyulával, Beregivel a főszerepekben, és természetes, hogy életemnek egyik nagy élménye ez az előadás, akármennyire megváltozott légyen is a vélekedésem Rostandról és saját szinte gyermekkorinak nevezhető fordításomról. De legyek egyszer nyilvánosan hiú, és hadd beszéljek arról is, hogy ebben a műben volt egy kis románc, amelynek a fordításában ugyan tárgyi és formai hibák is vannak, de 60 esztendő alatt, mert hiszen 903-ban készült és 904-ben került színre a fordítás, közben megjelent nyomtatásban is, 60 esztendő alatt az emberek nem felejtették el, és kérem önöket, hogy hibái és félreértései ellenére egy művészünk előadásában hallgassák meg kellő elnézéssel, és próbálják megérteni, hogy milyen varázsa lehetett ennek a kis versnek, hogy az emberek emlékezetében 60 esztendőn át megragadt.
A férfi sorsa mind a hánynak, imádni egy szerelmes lánynak, barnapirosnak halaványnak, szép arca bársonyát. Imádói a szép szemeknek gond nélkül vidáman szeretnek. Én imádom napkeletnek király kisasszonyát. Nem is szép úgy a hosszú hűség, nem is valódi gyönyörűség, hogy forró vágyukat lehűtsék, kik egy csókért epednek, s a kész kezecskét fogjon át, mely lágyan engedi magát. Én király kisasszonyát imádom napkeletnek, mert felséges dolog szeretni, ha nem is viszonozza senki, s nem tudja ő, hogy báját zengi a lant egy élten át, lángjával édes érezetnek, szókkal, miket sosem felednek, én imádom napkeletnek király kisasszonyát. Ó, mert szeretni isteni, ha nem tudjuk csak sejteni, álom ködébe rejteni, tárgyát a képzeletnek. Álmodni kell az élten át, silány lét, mely álmot se lát. Én király kisasszonyát imádom napkeletnek.
Halála előtt nem sokkal Benedek Marcell levelet írt a külföldön élő magyarokhoz karácsonykor. Válaszul arra a sok-sok üdvözletre, amit tőlük kapott. S bár most nincs karácsony, de lelkünket most is ünneplőbe öltöztethetjük szavai hallatán.
Hálás örömmel olvastam ezeket a leveleket, de bizonyos fájdalommal is, különösen amikor egyik-másik alkalommal 20-25 aláírással találkoztam. Annyian vannak hát odakünn, hogy Kanadában vagy Brazíliában így sokan gondolhatnak szeretettel egy magyar íróra, és bizonyára még sokkal többen lehetnek, akik ma már aligha jutnak magyar könyvhöz, de gyermekkorukból visszacsengenek lelkükben Benedek Elek meséi. Köszönöm ezt a szeretetet, és megpróbálom ezzel a karácsonyi levéllel viszonozni nem csak a levelek íróinak, hanem mindazoknak, akiket sorsuk a hazától elszakított. Vajon mikor érnek rá az új életkörülmények viharos forgatagában idegen, más nyelvű és más gondolkodású emberek között, hogy a hazára gondoljanak, amelyet sokan közülök annak idején kényszerűségből keserű szájízzel hagytak el. Ha soha máskor karácsony idején bizonyára föltámad bennük a szülőföld, a régi otthon fájdalmasan szép emléke. Lehet ez az otthon családi ház, amelyet szülők, nagyszülők emléke szentel meg, lehet nagyvárosi bérlakás, amelyben átutazó idegenként érzi magát az ember, vagy egyszerűen a táj, amelyen gyermek és ifjú korunkban síkságával vagy hegyeivel körülvett bennünket. Lehet egy szó, egy dal, mindegy. Ilyenkor rajzani kezdenek az emlékek, és oda kötnek bennünket mindahhoz, amitől látszatra teljesen elszakított az élet. A levelek közt, amelyeket kaptam, egy néhányon megérzett, hogy írójuk felejteni kezdi már azt, amit a költő édes honni szónak nevez. Mégis magyarul írt nekem, mert magyarnak érzi magát. Magyar maradt, mint ahogy hitem szerint megmaradnak magyarnak a többiek is. Azok a százezrek, vagy talán milliók, akikből egy kis Magyarország telnék ki, ha az öt világrészből összeverődnének. Gyűjjenek most össze legalább lélekben karácsony estéjére. Nem csak az emlékek ünnepe ez, hanem az emberiséget egybefoglaló szereteté is. Ma, mint már annyiszor ebben a században, gyűlölködéssel és harcokkal van tele a világ. Van-e harcok között olyan is, amelyet meg kell értenünk, mert emberek szabadságáért folyik? Az ilyen harcban ott lappang a szabadságra vágyó emberek szeretete. A többiről próbáljunk most egy-két órára megfeledkezni. Csak arra az örömre gondoljunk, amelyet ez az ünnep mindnyájunkban fölébreszt. A megajándékozott gyermekek tiszta örömére, és arra a még mélyebb örömre, amit az ajándék adása ébreszt bennünk. Arra a baráti és családi együttlétre, amelyet sem ellenség, sem érdekből barátságot mutató emberek nem zavarnak meg. Világgá szétszórt magyarok, a rádió jó voltából csak néhány szó lehet ez az ajándék, de sokat ér mégis, mert a távoli hazából érkezik és testvéri hangon szólal meg. Éreztetni akarja, hogy elszakadva is drágák maradtatok ennek a hazának, és erősíteni kívánja bennetek azt a tudatot, hogy gyökereitek ebbe a földbe nyúlnak. Ez a föld íme nem feledkezik meg rólatok, ti se feledkezzetek meg róla, ha gyökértelenül nem akartok a nagyvilágban imbolyogni. Becsüljétek meg jelenét, és segítségtek jövőjét megalapozni annak az országnak, amelynek múltjához annyi minden köt benneteket. Szavaimból az a szeretet szól, amellyel a karácsony árasztja el a szíveket. Ha bennetek teljes erővel feltámad, belőletek is áradni fog, és ti, a világban elszórt magyarok, talán egy fokkal melegebb levegőt fogtok magatok körül árasztani, és becsületére válnék az elhagyott hazának, ha a béke és a szeretet gondolatát a messze földre elszármazott magyarok árasztanák maguk körül. Ez a legjobb kívánság, amellyel karácsony estéjén, a béke és a szeretet ünnepén köszönhetlek benneteket.
Szép álommá bűvölted éltedet. A Pergünből való ez az idézet, amely Benedek Marcell budapesti lakásában az ágya felett függött. Te szép álommá bűvölted éltedet. Kedves hallgatóink, Benedek Marcellra emlékeztünk halálának 20. évfordulója alkalmából. A műsort Varsányi Zsuzsa készítette.
A felvétel 1989-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.
Papucs a levegőben. Egy világcsúcs tartó viszontagságai. Dám László dokumentumjátéka. A megtörtént eset szereplői Sarkadi Sándor ex-világcsúcs tartó motorcsónak versenyző, a felesége, Zoltai László a MAFT szakosztályvezetője, dr. Danis György akupunktúrás szakorvos, Rácz László sporthajó készítő és szerelő, valamint kínai és magyar orvosok, sportvezetők, riporterek és barátok.
Hírek, tudósítások.
Az időjárás jelentés után a sporthírek következnek Földi Attilától.
Világbajnoki futamot rendeznek ma a Bajai Dunaákban, amelyen nagy küzdelem várható a 350 köbcentiméteres sporthajók népszerűbb nevén a Papucsok versenyében a Bajai vízügyből a MAVSZ-ba távozott gyorsasági világcsúcstartó Sarkadi Sándor és a helyi klub kiváló sportolója Volentér László között, mindketten a világbajnoki cím várományosai.
Ebben a pillanatban mondták a nevedet, hogy ha most első leszel, akkor megnyered a világkupát.
Igen.
Mennyivel kell menni a leggyorsabban az egyenesekben ahhoz, hogy jól érjen majd célba?
Hát 175 körül kell menni. Volt egy elég komoly bukásom, állastának megúsztam, a hajó egy kicsit összetört, de tulajdonképpen jól sikerült.
Felkészültök ti ilyenkor arra, hogy hogy kell vizet érni?
Nem, vizet úgy érünk, amilyen szerencsénk van.
Most lőtték fel a rakétát, hogy indítsák a motorokat a versenyzők. Tehát az egyik legizgalmasabb versenyszám a 350 köbcentiméteres Papucsok versenye következik.
Az olasz van eddig a legjobb helyen. Jól belül jönnek a magyarok is. Jön a harmadik kör. A két magyar az élen. Körülbelül 50 méter elődnyel vezet. 25-ösen Valentér, Bajáról. 23-as leintették a futamot.
A fejli barátomon átment valaki. Úgy mehetett át, hogy Jancsi keresztbe fordult az illető előtt, az nem tudta kikormányozni, és átugrott a hátán tulajdonképpen. Ezt láttam, de megyünk tovább, mert nincs mese.
És ebben a pillanatban elindult a harmadik start is.
Hihetetlen jó tempóban előre Volentér. És mellette Sarkadi. És elelőzte Sarkadi Volentér. Hatalmas harc. Szinte párhuzamosan mennek együtt, de belül van Volentér. A Sarkadi ki tudja szorítani. Ha csak Sarkadi elé nem vág. Hoppá, ebben a pillanatban úgy tűnik Sarkadinak ki kellett állnia. Nem tud tovább menni.
A mai futam győztese Volentér László Baja. Sarkadi Sándor a harmadik körben kiállni kényszerült, így az összetettben első Volentér László, második Sarkadi Sándor.
Vedd csak le a szemüvegedet. Mész a vízbe, nem érdekel. Eddig még kiméltelek, végig most már nem kimélek. Jobb, ha magad ugrasz, mert löklek, így szemüvegeskül.
Miért dobjátok be?
Mert második lett.
Nem lettem második.
Ez hármas fürdő volt.
Én is motocsónak versenyző akarok lenni, és ha velem ilyet csinálnak, akkor én megfogom az embert, és lekeverek neki egy pár pofon.
Úgy tudom, hogy csak egyetlen egy lány volt, aki bejut motorcsónak valamint az egész világbajnoki futamban. És milyen mennél? Hány köbcentissel?
Mint apu. 350-el.
Nem félted aput, hogy ilyen gyorsan kell menni, és ilyen közelről kell farkas szemet néznie a vízzel? Ami majdnem olyan ilyenkor, mint a beton, ugye?
Hát... valamikor sírok éjszakán.
Sajnálta az aput.
És te ilyenkor hogyan gondolkozol?
Én nyugtatom a gyermekeket.
Igen, és saját magadat?
Hát azt nem tudom. Amikor itt láttam egy srácot meghalni, azt a német Schumburgot, azóta nagyon bennem van a férj, nem is nagyon szeretek ott menni a férjem közelébe, csak úgy jó távol.
Rendkívül rossz volt a pálya, a mentőknek a hullámai alig csitultak el, te életveszélyes volt bent motorozni, szó szerint. Életveszélyes volt, ilyen tempó mellett. Meg a nagy akarás. Hát majd én most megmutatom, hát megmutatta. Hogy kell megfürdetni a parasztot.
Ma már siklónak hívek ugyan, de ezek már repülnek. De repülőgépek végül, és ezek a hajók olyanok. Tehát szinte a levegőbe mennek. A hajónak a 4 méteres hosszából 60-70 centi van a vízbe, de az is úgy, hogy a víz tetején siklik, gördül előre a hajó, mert annyira habzik alatt a víz. És ha ebből a pontból kapsz egy széllökést, akkor kész, nem, az Isten nem ment meg, hogy el ne repüljek.
Kívánok. 1986. október 26-a vasárnap Dömötör napja van. A Kossuth Rádió stúdiójából Király Edit köszönti Önöket. A szokásos időjárás jelentés előtt csak annyit, hogy reméljük az idő kedvez ma egy világcsúcs kísérletnek. A Kaposvár melletti Desedatavon nemzetközi hírű motorcsónakasaink száguldanak versenyt az idővel.
Istennek, most reggel nagyon jó vízünk volt, nagyon jó volt az idő, alkalmas volt a csúcskísérletre, és végre össze tudtuk állítani úgy a felszerelést, hogy sikerült.
Most már a nem hivatalos kínai világcsúcsot is megdöntötted.
Igen, megdöntöttem, 165 km-es sebességet mentem átlagba oda-vissza a pályán.
Sajnos nem mindenkinek sikerült. Sarkadi Sándor 164 kilométeres óránkéli sebességnél bukott. Az a világcsúcs, amelyet Volentér megjavított, eredetileg az ő nevéhez fűződött, sőt, saját világcsúcsát 164 kilométerre javította, ezen javított aztán még Volentér, és egy újabb kísérletnél bukott Sarkadi Sándor, aki ebbe a bukásban medencecsont és kartörést szenvedett.
Jött be a Laci, és... Na, nem sikerült, mert én szinte biztos voltam benne, hogy ez nem sikerülhet. És azt mondta, hogy nem, nagyobb baj van, Sanyi a kórházban van. És akkor rá egy 5 perc múlva ért el a tudatom, hogy mi történt tulajdonképpen. Tudtam, hogy ez nem jöhet össze. Kicsit igazságtalanok voltak velünk. Ez nem törvényszerű, hogy itt bukni kellett volna, csak... Hát én úgy magamba otthon elkönyveltem, hogy nem lehet új világcsúcs. Nekünk még szerencsénk nem volt. Ő nagyon megküzdött azért, amit elért. Véletlen se volt soha úgy, hogy szerencsével jutott valamihez.
Hát tudom, én ismerem a Volentért, a régóta ismerem. Amikor még a szervízbe inasként dolgozott, és én hordtam be a motoromat a szervízbe. Hát gyerekkorom óta ismerem mind a kettőjüket, és két hülye, hogy összevesznek ilyenek. Már abból is a Volentér folyik, érted? A szakosztály vezetése a Sanyinak, a vízügyesek, azok keverték a kakát. Érted? Na, ilyen tortúra után engedték át a Sanyit. És akkor öregem leírták, a bajai vízügy leírta, hogy a Sarkadi Sándor nem edzhetsz bajai vizeken. Öregem. És ezt a szövetség aláírta. Hát mondom, ez nem igaz, öregem. Hát én meg is kérdeztem, és levegőt vehet baján, vagy az is jöjjön föl Pestre a Balszra. Ha egyszerűen na, nem igaz, ami lent ment. És ez lett a vége. A rádión valamit beszóltak, de én nem érettettem semmit. És akkor a Kormos Gyuri nem ment. És akkor a ló, hogy menjen a Sarkadi. Mondtam a Sarkadinak, maradja valagodon, ne menjél ki. Ez nem pálya. Ide nem szabad elmenni, kimenni. Öregem kiment, és mindjárt el is esett. Mint ha megéreztem volna. És tudta mindenki, mert utána meg teljes tüdőre kiabálta a... segíts már az SMT-kel, nem műszaki, hogy ő bemondta, hogy 800 szél van, és mégis elengedték a Sarkadit.
Mi van a koroddal? Béna. Könnyékből, lából nem mozdul, öltöztetnek, fürdetnek, az utcán mindenhol elkísérnek. Hát gyakorlatilag nem tudom, hogy folytassam. A tehetetlenség a legszörnyűbb dolog egy sportolónak, az amikor a balesetéből adódóan tulajdonképpen tehetetlenségre, tétlenségre van ítélve. Szinte biztosan vízre fogok szállni.
Ez Dám László munkai telefonjának üzenet rögzítője. Pillanatnyilag nem tartózkodom telefon közelben, úgyhogy a SIPS után üzenetet kérek.
Csak azért hívlak, hogy a Sanyit kiadtam a sportkórház azzal, hogy menthetetlen. Nem tudom, ma megyünk a szakosztályorvosához, akit a legjobb hazai akupunktúrásnak tartanak. Mi nagyon bízunk benne, Ma meg is vizsgálja a Sanyit. Gyere feltétlenül fel hozzá, mert visszanézzük videón is a bukást, hogy tisztán lássunk mindent.
Sarkadi Sándor.
Született mikor?
Bolyan, 1952. 6. 10.
Csoda. Elég az, hogy azt írom, hogy rendszeres kezelésem alatt áll.
Igen.
További folyamatos,
igen, folyamatos
tartós rehabilitációra szüksége van.
Itt megy a...
Megy a stopper, 13 másodperc van. Na most borsózott a háta megösszel.
Itt még jó lett volna, hogyha rajta marad a kamera, szóval nincs vágva, tehát ezt még jó lett volna látni, mi történik. Minden egyes alkalommal valamit látok, valami mást, valami újat, ami mond valamit. Hogyha nem veszem észre, hogy emelkedik a hajó. Mutatják az órát, 14 másodpercnél tart az óra, amikor rám jön a kép. Majd figyeljük meg, jó? És az alatt a 14 másodperc alatt egyszer már röpültem. És akkor, amikor visszatettem a hajót a vízre, a következő pillanatban, hogy leírt a vízhez, gáztattam, és megemelkedett. Na most ettől az emeléstől, attól az optimális szögből be kellett volna állni a hajónak, kapta meg a széllökést. És akkor én már hiába vettem vissza a gázt. Arra már emlékszem, amikor jöttek a mentőhajók, tehát láttam őket, hogy közelednek. Akkor van bennünk egy reflex, ami a hajóhoz húz. Tehát oda kell úszni a hajóhoz futam alatt, mert ott jönnek gyorsan ezek a bringák, és akkor elüthet. De a hajó ez egy nagy darab, azt látják. Na most oda, na gyerünk oda úszni. És jött a mellúszásnak a tempója, mert hanyatfekve tart meg a mentő mellény. Jobb kézzel tudtam húzni egy tempót, meg még egyet, és akkor a mellemen voltam. Na mondom, úszunk tovább. És akkor éreztem, hogy nem haladok. És akkor balra nézek, és akkor így fönnállt így a csuklom. Így a víz tetején. A karom a súlyának fogva belelógott. Megláttam, na mondom, ez leesett. És akkor megtapogattam, vállam megvan, kicsit lejjebb nyújtam, mondom, itt is megvan. És akkor megnyugodtam, mondom, ez el nem veszett. Zoli, ez a bukás, nézzük meg még egy kicsit, légy szíves.
Saját világ csúcsán 164 kilométerre javította.
Élére megy, figyeld Laci, most függőleges, és most áll élén a hajó.
Igen.
Most csak kockáként, úgy, elég jó volt a kocka.
Most úgy látszik.
Sajnos nem mindenkinek sikerült
keresni. Mindjárt mutatják lassítva.
Fölcsapódott. Szóval nem az csapódott a vízbe.
A kart tulajdonképpen szétfeszítette, mint amikor igen. Keresztre feszítenek
egyike,
valakit.
Egyike nem hatott úgy, mint a másik. És az egyik eltört.
A jobb kezem az azért tört el, mert a plexit kiütöttem a kezemmel. Ez biztos, mert előtte igen. Van egy szélvédő plexi, amin átlátok, az 99% azt tört el az ujjamat.
Igen.
Na most ugye, mivel jobb kezé élek bele, az belefúródik a vízbe, a balkész hozzácsapódhat még mellé, de igen. Amikor kiugrok a vízből, és a második pattanást végzem, igen, a jobb kézre ráestem, igen. Ugye belesüllyedem.
De a balkész meg fölcsapódott.
Balkész meg fönn van, igen, a fönn levegőbe. Van,
a levegőbe. Tehát ez,
és amikor még egyszer belesök a vízbe, akkor még talán egyszer ráhúz egyet a kar. Tehát tulajdonképpen szép nyílik a kezem, lábam, én szerintem, ahogy belérek igen. A vízbe.
Igen. És most fog kiesni.
És akkor
mivel ez egy örületes mozgás, ez egy 170 kilométeres sebességnek fellemek, tehát az a erő, az a centrifugása, az rettentes nagy.
Itt ebben a stádiumban körülbelül másodpercenként 50 méter tesz meg. Ilyen sebessége van a becsapódás egy vízre, amivel 80 km fölött betonnal felér.
Közel függőlegesen.
Vannak olyan betegségek, amelyek nincs nyugati értelemben diagnózisa. Például itt a kedves barátunk, kétféleképpen kell diagnosztizálnom. Az egyik diagnózis az, amit én rám nézve kötelező, mert nyugati orvos vagyok, amit az egyetemen tanultam. A kar rácsapódott a vízre, a bal karja, és egy úgynevezett plexus vongálás van. Tehát a bal kar izület, rideg plexusai meghúzódtak. Ezek egyszerűen beszüntették a működésüket. És most úgy tűnne, hogy ez a nyugati orvostudomány szemben ez végleges. Viszont van egy véleményem. ezek az idegek. Nem pusztultak el, nem működnek, alszanak. Na most, ezt igazolja az is, a legújabb szovjet eredmények is ezt mutatják, hogy a vibrációval, pont vibrációval életre lehet hozni, szóval vissza lehet hangolni ezeket az izmokat. Pszichés sok, lelki sok is van, nem csak az, hogy megütötte, hanem ez ijegység, a jövőtől való félelem, a bénaságtól való félelem, a munka alkalmasság félelem, és csomó más pszichés tényező van, ami szintén realitások. Ha szerencsénk van, de főleg neki, akkor kérem szépen, teljes gyógyulás jöhet létre, akár a versenyre is. A leglényegesebb dolog az élni akarás, a harc, aktivitás és a gyógyulási szándék.
Ugye jól tudom, hogy holnap Kínába készül.
Igen. Egy nagy megtiszteltetés ért, mert a második legmagasabb fokú kínai orvosi diplomát hozom, ami igen kemény munka, ez több mint 3 hónapig fog tartani.
És akkor hogy fog gyógyítani?
Hát, vagy a hegy megy Mohamedhez, vagy Mohamed megy a hegyhez. Van egy hippokráteszi eske, ami azt mondja, hogy a betegért mindent megteszünk, nem pedig azt, amit az adminisztratív törvények előírnak. Én csak egyet tudok, én megyek. Ha el tudják intézni, én egyet ígérek, hogy én ezért semmiféle anyagi szolgáltatást ezért nem kérek, biztosítom a kezelését, és addig, amíg én ott vagyok, akkor biztos, ha megjöttem, folytathatjuk a kezelést.
Rendbe fog jönni biztosan, de hogy mikor, azt még nem tudom. Most ez az akupunktúra egy kicsit megfeszítette az összes izmomat, ami van a karba. Ha le akarom tenni, akkor az ujjaim hegye remegnek, és az a szúros viszketegséget indukál a karomba, hogy szinte levegőben van állandóan az új hegyem. Ez az akupunktúrának a mostani stádiuma, hogy meglazítani ezt a nyaki izmot, és akkor megpróbálták már kétszer és visszaugrasztani a helyére, de sajnos idáig még nem sikerült ez a manőver.
Szavasz, Laci! Most fogadnak bennünket az AISH-ban. Ez nekünk lényeges, mert ők adják a pénzt a kiutazásunkhoz Kínába. A pénzt úgy értem, hogy a forintosított összegünk megvan, mert a szponzoraink kitettek magunkért. Csak ezt devizásítani kell.
Kérem szépen, hogy hát mondják el, hogy miről van szó, és én miben tudok segíteni.
A versenyzőnk bukott, és lebénult a bal keze. Igen. És a szakosztályorvosunk, a Danis doktor, elkezdte az akupunktúrás gyógykezelését. 5 kezelést adott, és tulajdonképpen hát amit mozog a kéz, a csukló és új mozgás megindult az 5 kezeléstől, illetve kiduzzadtak, visszaduzzadtak az izmok, a váll visszament a hely, illetve nem teljesen, a jó fele útra visszahúzódott a váll. Igen. Tehát mert van, hogyha látni fogja, körülbelül 3 centit lóg, és másfél, 1 centire visszahúzódott. Hol a sportkórház úgy adta ki, hogy menthetetlen.
Mikor került ki a sportkórházból?
November 28-án.
Tudom, hogy mit energiát, pénzt ölt ebbe a sportba bele. Hát gyorsasági világcsúcs tartó, nemzetközi minősítési versenyző. Több beszélgetésünk alkalmából kiderült, hogy ő még béna kézzel is fog versenyezni.
Más meg nincsen, aki közben folytassa a kezelést.
Hát az igazság, hogy az ember annyi félét hall és tapasztal, ő maga megmondta, hogy szívesen ajánlana erre megfelelő embert, ha tudna. Én iparos ember vagyok, én is úgy vagyok el, hogy amit én elkezdek, azt szeretek befejezni, és nem akarom átruházni másra.
Készséggel vállaljuk a közvetítést az Akadémia Biológia Osztálya felé, amelynek keretén belül működik egy akadémiai szakcsoport, akupunktúrás szakcsoport, és ott feltételezhetően megfelelő szakembert fognak tudni ajánlani. Mindenképpen értelme van megpróbálni, hogy hát, hogyha a megindult javulás, regenerációs folyamatok tovább folytatódnának.
Ismét hívlak. Felvettem a kapcsolatot az egészségügyminisztériummal, akik egy jó nevű bécsi sebészt ajánlanak, de a Sanyi hallani sem akar az egésztől. Hát azt hiszem, te is láttad, hogy mennyit javult a keze a tűzkezeléstől. A vágástól meg a óckodik. Az AISH meg mintha meg se hallotta volna az érveit. De én már annyit telefonálgattam, hogy ez már nem igaz.
Már Bécsbe mehetünk, tehát elvileg akkor hozzájárult az egészségügyminisztérium, hogy fizeti a bécsi utazásunkat, ugye? Hát elvileg, szóval gyakorlat. A javaslat. Na hát, hogyha azt javasolja, azért, mert ő nem ismeri el a keleti iskolát, hát akkor már bocsánat. Hát egy jó órát. Hát most itt vagyok a szomszédban, egy jó óra, másfél órát biztos, egy órát biztos itt leszünk. Jó. És az, amit... Jó, jó, akkor várom a telefont, jó? Köszi. Kezdj csak a gondos elvtársat keresném. Na, próbálom egy kicsit hangosabban. Jó? Na, szóval beszéltem az egészségügyminisztériummal. Az elvi hozzá, tehát a hozzáállás az annak a nem tudom milyen professzornak, akihez kiküldték véleményezni ezt a papírt, hogy ő javasolja a külföldi gyógykezelést, de nem Kínát, hanem Bécset, amit mondtam is önnek. Tehát nekünk, tehát ő javasolja, tehát ő a hozzáállás az, hogy ők nem tudják itthon meggyógyítani ezt a gyereket. Tehát akkor most fönt áll a kérdés. Bécsbe ugyanez a költség fölmerül, mert egy versenyző társunk bukott kint Ausztriába, és 80-valahány ezer shillinget fizettek a kórházi költséget. Tehát ez a kórházi költség is, ez egy minimális költség, tehát ettől ez a bécsi rendelés sokkal többbe fog kerülni. És itt vissza kell járni, tehát minden évben vissza kell járni kontrollra, meg egyéb ilyen dologra. Tehát akkor fölmerül bennem a kérdés, akkor nem az a reálisabb, hogy amelyiket ez a versenyző tulajdonképpen szívvel csinálna, és nem kell vágni. Nem, és árba ugyanott van, sőt, bátran merem mondani, hogy olcsóbb. Mert nem kell visszajárni kontrollra. Igen, tehát hogy ők, hogy megkapjuk tulajdonképpen azt a szükséges 7000 dollárt, amivel a versenyzőn ki tud menni, és ott... Jó. Igen, na most ezt... Igen, na most igen. Tulajdonképpen ez volna a kérdés, hogy a Hutás elvtárs felé lépjen a Kapolyi elvtárs, hogy támogassák, illetve megkapjuk ezt a kiutazási lehetőséget, mert már így is késésbe vagyunk. Úgyhogy mi utána tudunk menni. Tehát, hogy ne húz... Azt én sem. Igen, tudom. Igen, hát ez volna a fő lényeg. Igen. Jó? Nagyon szépen köszönöm a kedvességet, viszont hallásra.
Most fogunk először személyesen találkozni az egészségügyminisztérium illetékeseivel. Nagyon segítőkészek, de mást akarnak, mint mi. Nem lesz könnyű dolgunk, biztos. Már bejelentettem ott, hogy jössz, és magnóra veszel mindent.
Jó napot kívánok!
Na, akkor köszönöm szépen, hogy
jó, de akkor kérem szépen a... Mert tudja, hogy a szabály a szabály, az még akkor is, hogyha éppen...
Megengedni, hogy én ide jöjjek, inkább az egészet nyomon próbáljuk kísérni, hogy mi történik az ügyében.
Igen, és ezt mindjárt betöltve ide is hozta. Úgy gondolják, hogy ez marha jó lesz így. Ne, belé nem megyek bele, kérem. Ne haragudjon.
Miben?
Hogy ezt így csinálják. Hajlandó kikapcsolni, vagy nem hajlandó kikapcsolni? Megy az egész masina.
Persze, hogy neked. Rögtön az elején ezzel kezdtem.
Ezt az életben egyszer csinálták meg velem.
Mit? Nem tudom, és te legyen olyan kedves nekem, hogy miért háborodik fel, amikor hát, bejelentkeztem.
Azért háborodok fel, mert azt, amit most is megy a masinája...
Igen, megy. Hogyne? Hát nem is értem, hogy mi hozta ki a sodrából.
Holnap megyünk megint az AISH-ba, jössz?
Forint fedezetünk van, az megvan a 250 000 forint, csak nekünk valutásítani kéne, de ettől az egészségügyminisztérium igen. Elzárkózik. Szóval ő nem jó, ő, tehát az elvtársnak intézi, kijelentette, hogy az akupunktúra kuruzsbás. Uh-huh. Én azt mondtam, nézze, én amit látok szemmel, azt nekem hiába magyarázza, hogyha nekem ide felsorkoztat 20 szakorvost, akkor se hiszem el azt, amit én láttam, hogy a kéz mit javult. Igen, tudomásul veszik, hogy igen, rendesek voltak, mert végül is adtak 80 000 shillinget a bécsik. De miért kényszerítsünk bele egy embert három műtétbe? Mert a professzor megmondta, hogy lehet, hogy ez három műtét. Lesz kettő biztos, de lehet, hogy három.
Az akupunktúra, mint gyógyítási mód, milyen elbírásba részesül, mint az AISH-ban?
Ebben a kérdésben nem az AISH illetékes. Személy szerint úgy ítélem meg, hogy szerte a világon egy elfogadott gyógymód a sportegészségügyben lenne helye az akupunktúrának, abban az esetben, hogyha az ezzel kapcsolatos megfelelő szintű és biztos képzést meg tudnánk oldani.
Hát ne vessék el azt a lehetőséget, hogy tényleg Kínába kiutazhasson. A hivatal megadja hozzá a segítséget, mi legalábbis. Megpróbálunk minden alkalmat megkeresni arra, hogyha ebben látszik a lehetősége annak, hogy újra helyreálljon, tehát a rehabilitálása, a gyógyítása, az újbóli hajóba ülése, akkor azt hiszem, hogy mindent meg kell, hogy tegyünk ezért.
Csak már dolgozhatnák egy kicsit, csak arra nem vagyok képes, hogy a falra a gyerekeknek, mióta ott lakunk, hogy felszereljünk polcot, mert nem tudom kézbe venni a fúrógépet, nem tudom irányítani, nem tudom, hogy hova tegyem. Fáj az, hogyha valakit látok dolgozni körülöttem. Nagyon fáj. Úgy jöttem Pestre, hogy most elintézünk mindent. Megyek-e Kínába, vagy nem megyek Kínába? Műtenek-e Bécsbe, vagy megelőzi egy kínai gyógykezelés, és utána megyek Bécsbe. A kedvem sorsa, az életem további sorsa.
A Magyar Motorcsónak Szövetség decemberi ülésén dr. Kovács Ferenc szövetségi kapitány javaslatára kijelölte és egyben 13-ról 18 főre emelte a motorcsónak válogatott keretet. Tagjai az öt új fiatal, Tubákos Iván, Bálint Gábor, Faragó Attila, ifjabb Kuti György és Tamis József, valamint Volentér László, Csepregi György, Ticska László, Fejli János, Sarkadi Sándor, Kormos György, Ribizsár Mihály.
Sanyi holnap felhozza Pestre az új hajók tervét, tegnap lettek kész.
Hello!
Szia,
itt vagyok, csak nem kapcsoltam ki a rögzítőt. És mi van, mégsem mentek?
Gyere le holnap délelőtt az AISH-ba, Sanyi is ott lesz.
Na és mentek?
Egyelőre még nem.
A feleségem fizetéséből élünk négyen. A napokban beszéltem egy ismerősen az utcán, és megkérdezte úgy hátulról, hogy te megérte végül, és visszakérdeztem, te mondd, te mikor örültél utoljára valaminek? Úgy dátum szerint. Hosszú évekre visszamenőleg nem tudott emlékezni valamire. Én tudtam neki dátumot mondani, hogy mikor örültem utoljára.
A cél ezen a mai koncerten a popzenészek összefogásával, hogy ezeken a sportolókon segítsünk. A színpadon pedig már Vas István Zoltán.
Kedves hallgatóink, kedves nézőink, kedves közönségünk, valamennyiüket nagyon sok szeretettel köszöntöm, különösen benneteket. Az a pénz, amit ti befizettetek, az nagyon jó helyre jött, és ezért nagyon hálás köszönetet mondunk nektek. De attól, hogy ez a koncert jótékony célú, attól még lehetünk jókedvűek ma este. És nagyon remélem, hogy minden okunk meg lesz erre.
Sötétség a Budapest sportcsarnokban. Igazi, nagyszerű hangulat. A színpad fölött egy hatalmas nagy tábla, hatalmas nagy felirat. Sportsegély. És ettől a pillanattól kezdve egymásnak adják a színpadon a zenészek a stafétát.
Dolgod az, hogy észrevett,
ha egy ember bajba jut,
ne te légy ki megszerült.
Ha úgy látod, gondja van,
ne te légy ki elrohan, ne valasz, mit megtehetsz, nyújtsd a két kezed.
Én már a kórházban eldöntöttem azt, hogy menni fog, és azt is, hogy fogok menni.
Például, hogy nem kell a bal keze, adja a gázt.
Vagy ráteszem lábra, és úgy nyomom a gázt, mint az autóban, csak hason fekve, tudod, hogy fejtetőre állítva a gázpedál. Vagy gondoltam arra, régen láttam az egyik srácnak, hogy ide maga elétette, így állt a keze, és így húzta a gázt. Hú, de jó ez a paprika. Köszönöm együtt. Tehát végül is a testhelyzeted egy ilyen testhelyzetbe, tehát itt a fej, és a lábaidnak a tenyerem, így áll a test. Mondom, és ott biztat, hogy én még fogok versenyezni. És amikor lejöttem Bajára, és meglátták, azt mondták, hú, ez még 5 év múlva se lesz jó.
Annak következtében, hogy én nem vagyok a 9 tagú bizottságnak tagja, csak
mint eszmei szülőatya, uram, bocsánat, aféle tiszteletbeli meghívott, bizonyos fokig a kívülálló szemével nézhettem azt a vajudást, ami az első segélyek odaítélését megelőzte, és ami meglehetősen hosszadalmas volt. Teljesen érthető, hiszen az első döntések azok az általános érdeklődés középpontjába kerültek óhatatlanul. Az első impresszióim azok voltak, hogy a bizottság tagjai az úgynevezett népszerű és közismert sportágak közismert versenyzőit látnák szívesen. Sarkadi az hosszú időn keresztül valahogy úgy éreztem, mintha háttérben lenne, és mégis mindenkinek a szavaiból azt vettem ki, hogy igen, komoly jelölt. Egyfelől éreztem azt, hogy igen, ő nagyon komolyan számításba jön, másrészt éreztem azt, hogy olyan túlzottan sokat nem tudnak róla.
Hát akarom, az most 3 hónapja. Igen, 3 hónapja változatlan állapotban van. Nem javul. Nagyon valószínű, hogyha így marad, akkor egy ideig nem is fog javulni. Múlnak a hónapok, és én megmaradok, ahogy voltam.
Szia! Sanyival holnap 4-kor találkozunk az AISH-nál. Még egyszer megpróbálom, és bemegyek, lesz, ami lesz. Fiú, várjatok meg a kapuban. Ha tudsz, gyere!
Nagyon jó hírt kaptam. Na. A doktor Mónus kim volt Kínába, és hogy találkozott ilyen akupunktúrás gyógymódokkal, és nagyon jó tapasztalatai vannak efelől.
Ez igen.
Úgyhogy bízom benne, hogy ezek után egy nagyon jó támogatóra találtunk itt benne.
Ezt nevezem. Most úgy vagyok vele, hogy ez az első jó hír, és még vigyorogni is tudok rajta. Na, most aztán valami mégiscsak majd kikerekedik a dologból.
Ha végül is kiadják a betétlapot, meg a valutásítják a forintunkat.
Gyönyörű.
És az a lényeg, mert a pénz megvan, és az útlevelet ugye az AISH-t tudja adni, mert ott a szolgálati, állandó szolgálatink. De 20-ára le van foglalva a repülőjegy. Mert tudod, hogyha én az most ezt 28-20-án foglalom le, amikor meg tudod, mikor kapsz jegyet, megint egy hónap. Kiküldtek az ajtól, én beugrottam az ablakon. Túlléptünk, meggyógyul a Sanyi keze.
Nem az hiányzik, ami elmaradt. Mivel ott voltam a versenyeken, a verseny izgalom, a mozgások, szinte együtt éltem a srácokkal, hogy álltam, remegett a térdem, alig bírtam állni, úgy voltam vele leülök, mert olyan meccseket mentek a srácok, szépen, tisztán motoroztak, hogy öröm volt nézni, és nagyon rosszul éreztem magam, hogy én itt kint, ők meg ott bent.
Szenvedett a parton, és ő nézte a versenyt, és tudod, ezt olyan rossz volt nézni, holott lehet, hogy titokban szeretném, ha abba hagyná. Nem tudom, legalábbis nem mondom. Annyira rossz volt azt nézni, hogy ő ott szenved, és nézi, hogy a többiek menjenek, hogy úgy voltam vele, hogy nem szabad elszakítani ettől sporttól.
Na, ez az, amit mondtam nektek, hogy szóval főtartónak ez a része, ez az első része, látom, most nincs is összerang, azt úgy néz ki, hogy akkor mind a két része lekerül, csak föl van szorítva, mert ide jön a könnyék becsúszhat, és ezt a lukat megkisebbíteni, hogy a kormány csiga, az merevebben álljon, mert ezeken a vékony léceken nem áll elég stabilan, és az kellemetlen látom, amikor fordítom a kormányt futam közben, és a lemez mozog, mindenképpen ezen ki kell igazítani. Először, másodszor meg ott a túloldalon egy kicsit elszakta Laci, onnan hiányzik 1 centi, annak föl kell támaszkodni arra a lécre, az orrlécre, mert különben nem tart semmit. És a másik dolog, hogy a fartőkét is hátrább visszük. Ezt a lécet meg kell, a keresztborda lécét meg kell erősíteni, mert ez 10 mm-es, ez nagyon vékony. Veszélyesen vékony.
És az a hajó már úgy lesz megépítve, hogy ez a tükör itt van a hátul.
Hát mint régen a térdelős, hogy egy színben volt. Emlékszel a térdelős hajókra?
Igen, a hajó megnövekedett, és a súlya nem.
Ma délután én még jövök ide-vissza, és a munkálatokat elkezdjük, mert nem lehet halogatni most már tovább.
Lacikám, vége az egésznek, holnap megkereslek feltétlen.
Nagy zavarosban vagyunk, nem értünk semmit, nem tudunk semmit. Úgy volt, hogy tegnap, illetve holnap indul a gép, hát olyan problémák jöttek közbe, hogy hát, hogy a saját szavaimat használjam, jogtalan útlevél kiadás, csak egészségügyi minisztériumnak van engedélye. Tehát engem egészségügyi útra eresztett volna ki az AISH, hogy úgy mondjam, időbe kapcsolt, és visszavonta az útlevelet. Na most ettől függetlenül ott továbbra is tudna adni a valutát, csak hát az útlevelet meg kéne szerezni való másik úton. Nekem már semmiben sincs bizalmam. Nem tudom, egyszerűen nem találok szavakat arra, hogy az egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik. És csak itt vergődünk. Most már 3 hónapja ebbe a útvesztőbe.
22-es csapdája. Adok egy lehetőséget, egy olyan lehetőséget, amit tudom, hogy nem tudsz kihasználni. Most vagyunk ott, hogy nem tudjuk, mit csinálunk. Hát most lehet eső, lehet sár.
Hello, szia! Egy kicsit késtünk. Hogy sikerült ezt elintézni?
Hát nem tudom.
Ez mikor dölt el?
Ezt tegnap kaptam az üzenetet az egyetemen, a KIS KB-ból, hogy az egészségügyminisztérium is, ha van pénzünk, hozzájárul ehhez az egészhez.
Most mi nem érdekes semmi, csak már menjünk és legyünk ott.
Mi el vagyunk. Egész hozzászoktunk most már október óta. Agya furcsa, ha itthon van.
Becsekkolás. Mennyi ideig maradtok kint?
2 hónapra van vízunk, de ez most azon is múlik, hogy lesz a kedve, és amennyiben a siker, akkor a végsőkig. Amíg az orvos kim van, illetve ott lehetőségünk van kimaradni, addig anyagilag is ugye mondjuk, hát ez lényeges dolog, hogy bírunk majd maradni.
És akkor ott hogy van?
Köszönöm, most reggel megtornáztattam, egy kicsit keményebben, mint ahogy kellett volna, de most egész jól vagyok, de hát most érthető is, mert a lelki állapotom is olyan, hogy jónak kell lenni mindenek.
Na.
Szia. Vigyázzatok
magad. Viszlát, Józsi bácsi. Szia. Atyukám. Én is egyet. Köszönöm szépen.
Szia.
Sokat gondolok majd rátok, meglátjátok. Szia, anya. Csókolom a gyerekeket, a mamáikat, anyámékat majd. A dírok.
Remélem.
Ne sírj. Hívjatok fel majd telefonon, ahogy tudtok.
Dr. Jenyőhen sok nagyon jó eredményt ért idáig ilyen sérülések gyógyításában. Csigolyák sérülésével foglalkozik.
Most jönnek, 一个是脊柱尾部的疼痛在消失，那么如果他来的时间再早一些，那么这效果会更理想。Nyolc kezelés
volt, és idáig is meg lehet látni, hogy javult, tehát a kéznek a lazítás, lazulása, meg a farcsunknál valami fájdalom most már eltűnt. Tehát ha korábban kezdett volna, akkor még jobb lett volna.
不但是加强治疗的过程，也加强了他的损伤的程度。
Nem csak a hosszabb lesz ez a kezelés, hanem hát a sérülésének állapota is súlyosabb lett.
这里治疗最好的这种高位瘫呢，有三分之一的人可以恢复到自理，就自己生活可以自理，可以走，可以吃，可以喝，可以写，可以恢复到健康。
Nálunk így van a helyzet, hogy valaki rögtön kapta kezelést, akkor több mint 1/3 tud mozogni, élet, képes a saját módon élni.
Igen.
Tehát ilyen sérülések esetén minél korábban kezdeni a kezelés, annál jobb az eredmény.
Magyar Rádió és a Képes Hét által fél éve meghirdetett sportsegély akció ma jelentős állomásához érkezett. Ülésezett a sportsegélybizottság, és eldöntötte, hogy a jelenleg rendelkezésre álló pénzből kik kapják az első segélyösszegeket.
Az első segélyezett Sarkadi Sándor, nemzetközi minősítésű motorcsónak versenyző, világbajnok 1986 őszén. Világbajnoki csúcskísérletre készültek, illetőleg azon sérült meg, Kaposvár melletti Deszeda tavon, és olyan súlyos sérülés szenvedett, hogy még jelenleg is az egyik karja béna. 150 000 forint sportsegélyt kap.
Ki a másik?
A másik Gulácsi Ferenc, első osztályú kardvívó. Ő szintén az elmúlt év őszén sérült meg. Gulácsi 100 000 forint segélyben részesült.
Tisztázni kellett a véleményeket, közös nevezőre kellett jutni. És furcsa módon azok a bizottsági tagok, akik szinte kivétel nélkül alap vagy népszerű sportágak képviselői vagy ex-képviselői, végül is egy technikai sportág, talán nem bántó, ha azt mondom, hogy egy kicsit a perifériára szorult technikai sportág kiválósága mellett tették le a voksukat. Lenyűgözte őket egyrészt az a tény, hogy a világbajnoki csapat tagja volt, másrészt lenyűgözte őket az a tény, hogy egy világcsúcs kísérlet közben történt mindez. Tehát akkor, amikor egy ember valami olyasmit próbál meg, amit annak előtt a világon még senki nem teljesített, hiszen minden egyes világcsúcs esetében erről van szó. Különösen az gyakorolt rájuk mély benyomást, hogy ez az ember a saját szakmáját naponta gyakorolta. Már most, ha egyszer a balesete következtében nem tud szerszámot venni újra a kezébe, akkor annak következményei szinte beláthatatlanok, mind rá, mind a családjára nézve. És ettől a perctől kezdve nem volt többé vita.
Pénzátvételre, hát hogy ölt? Hát kirittyentettünk, na. Szoknya, fehér blúz, fekete zakó,
Laci?
Cipő, hát ő is öltöny, nyakkendő, ing, fehér ing, azt hiszem. Hát úgy szépen. Megtaláltuk nagy nehezen ezt az épületet, ahova hívva voltunk. Hát igaz, hogy először bementünk valami szerelvényboltba, pincébe jártunk. Na, akkor megtaláltuk az irodát, úgy befértünk azért. Bementünk úgy oldalasba, Lacival, az elvtárs pontos szokott lenni, kint várjunk. Mivel ott úgyse tudtunk volna várni, akkor kimentünk, elmentünk egy presszóba Lacival, mivel az elvtárs pontos, akkor álltunk még ott az épület előtt egy kicsit, és pontosan bementünk, hát nem volt pontos, és akkor még vártunk ott egy kicsit, akkor mondták, hogy üljünk le, hát akkor leültem egy adminisztrátorra egy székre, mert mi alon frankon soványok voltunk mind a ketten, és akkor elfértünk, és akkor megjött a elvtárs is, az is sorba állt, és akkor minden álltak ott a folyosón, és vártuk, hogy valami történjen. Egyszer nézeget rám az az illető, és akkor megkérdez, hogy én vagyok a Sarkadiné. Már mondom, igen. Ja, hát akkor álljunk együtt, mert közben revizorok érkeztek a hölgy irodájába. És akkor, mikor azok elmentek, akkor lepakoltunk az egyik székről annyira, hogy lebírjunk ülni, amíg aláírom, hogy átvettem a pénzt, meg a Laci utána leült ugyanoda, aláírta, mint tanú, hogy tényleg átvettem. Laci ott megszámolt, és akkor eljöttünk. Meg arra kért a srác, hogy nehogy elváljunk, mert hát ha időközben tudod, még Sanyi kint van Kínában, én meg átvettem, hogy nehogy véletlenül ilyen legyen, mert nem vehettem volna föl, csak azért adták oda, mert nekik onnan ki kellett venni az alapból, és hát, hogy ne legyen nála ennyi pénz.
Halló, Pekingből beszélek. A hétvégére okézták a vonatjegyünket hozafelé. Telefonálnál észre a Sanyi feleségének, hogy ma tudtuk meg csak a hírt. A héten még a Sanyival akupunktúrás kezelésen veszünk részt a Danis doktorral, kínai orvosokkal közösen konzultálnak.
Nyomai támogat egy süti jó röga. 三角形的 有这个有四度
Sanjiao csatorna, amit nehéz magyarra fordítani, ennek az egyik pontján mondd, hogy mi pont?
叫什么穴你说? 三角形的这个四度
四度 pont ton kezelte a második ponton.
你们呢我们今天去一个 这个还有一个三角形里面的还有一个右穴叫肩髎.
Ezen a Sanjiao csatornán keresztül folyt a további pontokon a kezelés. Ezeken a pontokon elektromos stimulálást is alkalmaztak.
Tehát fel a csodára vagy, ne? Nem azért, hogy milyen kapszó tőle fóngyóa kapszó tehát szíjjá szó tőle guanjjá szíjúa bídong ündó.
A betegnek az itteni kezelésen kívül otthoni tornát is javasolt, amelynek az egyik része egy speciális torna, tulajdonképpen egy két acél golyónak a forgatása a tenyér között. Ez egy ősi, régi szokás is alkalmazzák. Mindenütt lehet látni az utcákon is, hogy ezt csinálják. Ez nem csak a pillanatnyi betegségnek a kezelésére vonatkozik, hanem az egészség megőrzését is célozza. Na most ezen kívül otthon torna gyakorlatokat is végezzen.
Ilyen betegségeket tudnak gyógyítani, vagy esetleg műtéti beavatkozás szükséges?
Azaz javaslata a kínai professzornak, hogy elsősorban meg kell figyelni kezelés közben a beteget, hogy hogyan alakul. Abban az esetben, ha megoperálják a beteget, akkor nem csak az eredeti probléma áll elő, hanem a heg következtében zavart szenved az egész energiakeringés és egy újabb ok, aminek a meggyógyulásának a lehetősége sokkal kisebb, mint a műtét előtt volt.
Megjöttünk, holnap a Sanyiéknál baján, ahogy megbeszéltük.
Vízbe már hajlik a karom. Tehát a víz felhajtója segítségével szépen hajlik a karom. Ugye mi azok mazognak, azok szépen mazognak. Ennek kell egy jó hónap, amikor szépen gördülékeny lesz, de ezt csak az akupunktúra végső befejezése után tudjuk megoldani, hogy simán gördülékenyen mozogjon, mert az akupunktúra hatására olyan izommozgások lépnek föl, ami feszessé teszi az ujjaknak az izmát.
Szorítsd meg a kezem.
Ajjaj. Nem tudom hány kiló lehet, de...
Ezzel már fogni tudnál.
Tudok is. Ha leülök asztal mellé, és megfogom a kenyeret, és elég éles a kés, és elég friss a kenyér, akkor azt el tudom vágni. Vagy például az asztalra fölteszem a kezemet, hogy a tenyerem fölfelé nézzem, és beleteszem a zsömlét, vagy a kenyeret, teljesen mindegy, és meg tudom kenni a zsírt, vagy a vajat. Hülyeség, de ezt kell mondanom, illetve nem hülyeség, de azt kell mondanom, hogy ez egy nagy balt vezérelt, hogy én még versenyezzek. Mert ha versenyezni fogok tudni vele, akkor dolgozni is tudok. Ha dolgozni tudok, akkor versenyezni is. Talán én először a sportra gondoltam, és utána a magánéletemre.
Én így ismertem meg a Sanyit. Mi elmentünk Nászútra, vagyis hát teljesen ősszel ismerkedtünk, még nagyon gyorsan összeházasodtunk, soha nem volt itt sok udvarlás, még mi egymás. Mindegyikor, hát június 1-én esküdtünk. Tudod, még nem volt versenyszezon. Elmegyünk Nászútra. Jön egy távirat, hogy Sanyi kellene szerelni, Pesten lesz egy verseny. Mondom, mit kell neked szerelni? Menjünk be a postára, mert jön egy telefon, és pontosan megmondják, hova menjünk. És akkor Sanyi már ment szerelni a csaplárosnak, én meg buszoztam utánuk. Úgyhogy mindjárt belecsöppentem, igaz, hogy akkor nem versenyzett, szerelt. Tudod, de akkor már ott voltam köztük.
A lényeg az, hogy nálunk 4-5 éve keresztül az ment tavasszal, hogy már megint most jössz haza, meg már megint mi értelme van neki. És akkor mondtam neki, tudom, mit anyukám? Mondd azt, hogy nem. És akkor én holnap reggel bemegyek, és akkor azt mondom, fiúk meg, gyerekek, itt a cáj, vissza az egészet, csináljátok. Azt mondta, hogy nem. Azt mondta? Nem mondott rá semmit. Amikor kezdett már menni, és foglalkoztak velünk sajtóba, de Laci, virított a csaj.
Mindig azt számoltam.
2500
volt. 82-ben volt olyan, hogy 5 plexi elment. Igen. Meg 2 szemüveg. Hát egy szemüveg se olcsó. Azóta van olyan STK szemüveg verseny, de külön. Tudod, az 12 forint.
Kérdez, milyen rossz, amikor kijövök, és az első képet akarja csinálni a fotósok, gyönyörű. STK keres a szemüveg.
Kérdez, megcsináltam neki 5-600 forint a szemüveget, elmegy a versenyre. Nem elég, hogy elmegy a 3600 forintos plexi, elmegy még a szemüveg is. És én mindig azt számoltam, hogy 2 plexi árán milyen szép szőnyeget tudtam volna venni a szobába.
Ez a
piszkos anyag, igen. De most képzeld, ha én egy kicsit rosszul választok, és Sanyi mondjuk történetesen iszik. Most ugyanez a plexi ára, meg a szőnyeg ára, ha átfordítom, elmehetett volna a kocsmába is, nem?
A szepségű lakásból látogat a barátnőjét, mondjuk, érted?
Hát akkor levenném a derekát.
Most nem kell levennem.
Kezdett, hogy elvett feleségül. Összeházasodtunk, nagyon sokáig éltünk, és akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen egyetlen egyszer nem mondta így azt nekem, hogy szeretlek. Tudod, és akkor megkérdeztem, hogy apa, szeretsz? És akkor igen. De nem azt így kimondva, hogy igen, nagyon szeretlek, tudod? És valahogy nem is
tudom. Ez a jó akkor, mély nyomot hagyott bennem.
Ez ugyanolyan mély nyomot hagyott bennem, mint annyi sok minden más.
Jaj. Igen, mert végül is a család teremtette meg nekem ezt a lehetőséget.
Ez most elég. Igaz, hogy így csikartam ki azt is, hogy szeretlek, de ez most nagyon vagy jó eset.
Hát, ugye mellből hátba. Jaj, de nagy kutyos volt.
Sporthírek. Tegnap Bécsben megműtötték Sarkadi Sándor motorcsónak versenyző vállát, aki tavaly októberben gyorsasági világcsúcs kísérlet közben súlyos sérüléseket szenvedett. A neves osztrák orvos specialista szerint a műtét a korábbi akupunktúrás kezelésekkel összhangban minden bizonnyal hozzásegíti egykori világcsúcs tartónkat a további gyógyuláshoz és sikeres versenyzői pályafutásának folytatásához.
Hajó itt van.
Hát ez az a hajó, amit most megépítettünk. Az eleje az a régi hajómról szállt erre rá, mert a gyereknek éppen elfogyott a pénze, sok súlyom röptetés következtével. A beülő nyílás szélességével megegyezik az öreg hajóival, tehát a régen, hogy összetörtünk. A tapancsok futószöge változott sokat, meg szélessége. Ezzel szűken lehet gyorsan fordulni. A szögállásban olyan jól sikerült, hogy mindjárt kijön a vízből. Hát a motor az itt most egyelőre ilyen szanaszét van, de itt a motor. Karburátor gár, hogy nyitva van, jaj, szerelő.
100-100 lóerő fölött lehet valamennyivel.
De azóta még gyorsult a motor. Tehát 350-ben, ha ez a szerencsétlen bukás nem jön közbe, akkor biztos, hogy magasabb ma a világcsúcs, mint amit a Volentén most tart, ez 100%. Nem akarom elkiabálni, de szeretnénk minél előbb erre végére járni.
Amikor az orvosai azt nyilatkozzák, hogy ő teljes felelősséggel elindulhat egy versenyen, akkor mi hozzájárulunk, és megteremtjük azokat az anyagi feltételeket, amely egy kulturált, egy magas színvonalú versenyzéshez szükséges. Azt ki is fejtette, hogy ő enélkül nem tud, és nem is akar élni.
Az orvosi konzilium jelenleg úgy áll, hogy most beszéltem a technikai vezetőnkkel, mondta egy palaci, hogy el tudja emelni a 30-40 centire a testjétől, és meg tudja tartani a kezét jelen pillanatban. Tehát most már nem lóg a keze, és kemény, tartós szorítást tud marokkal. Bal kézzel fogja a gázt, habár azt tervezte, hogy majd lábbal fogja nyomni, de hál' Istennek rendben jön, úgy a keze úgy néz ki, hogy...
Akkor, amikor
világbajnokságra
kézzel tudja.
De gyakorlatilag a Sarkadi Sándor személyére épülő szakosztály mag alakult ki a MAFC-on belül. Sarkadit várjuk a hajóba. Jelen pillanatban egy vadonatúj, becsomagolt König motor várja a Sarkadi Sándor felépülését.
Aki egyszer akar, az biztos, hogy vissza tud térni, és eredményesen vissza tud térni, és mondjuk a Sarkadi Sándor biztos, hogy eredményes lesz, és csak arra kell vigyázni, hogy most már rivalizálásban ne essen megint bele.
Szervusz, Laci! Itt Sarkadi beszélek. Azért hívlak, hogy a vasárnapi edzést megtartjuk. Nagyon valószínű, hogy remek időnk lesz erre, és majd jó fog sikerülni. Üdvözöllek, szervusz!
Hát az eljön a nagy nap.
Karod?
Fönn voltam a dokimnál a héten. Nagyon örült annak, hogy ilyen jó állapotban van. Hát majd most elválik itt, hogy mennyi erő van benne. A gyerekek akkor meg a lekötve. Elől is, Tamás. Józsik, oda, le egészen.
Fúj a szél, és lehet, hogy valami baj lesz.
Nem tudom. Nem tudom, hogy örülök-e ennek, hogy most vízre száll. De úgy szeretném is, meg azt hiszem nem is. Most már nem a téttől félek, még már nagyon régen nem a téttől félek. De az, hogy maradjon meg nekem épségem.
Komoly mentőhajóval jönnek. Sietnek.
Öcsi, hozd le a spritznit, légy szíves.
Spritznit! 20,5 mm a káros tér, 41,5 mm a vezérlő tárcsa, amikor zár.
Jó van.
Szlétszíves, még csatol össze.
Meglátna a szövetség, hogy hány embert kéne magammal vinni egy versenyre. Kiből öltöztet, azt mondja, szívbe egy kapnak. Na, gyerünk, fiú.
Gyere, mögülön. Gyere. Nem kell ennél, nem sír az ők. Gyere,
gyere. Most is ennyi kinézett.
Ami és számára fontos, hogy ki kell állni, látunk-e valami problémát, hogy kell állítani, igazítani a berendezésen.
Most nagyon megy.
Jó, jó gyorsul a hajó.
Laci, ha ettől valakinek stabilabb a hajója, ilyen időjárásban, ebben a vízbe, ebben a szélbe.
Most olyan volt, mint régen.
Na. Szóloskám a kezed. Köszi.
Minden a balt nyújtod.
Azt nyújtanám, de majd eljön annak az ideje, és meglátom.
No?
Kitűnő. Úgy érzem, hogy jól mozog a kezem a gázra, másodszor rendkívül jó áll a hajó a vízen. Tehát stabil. Jó fog menni. Jó lesz. Jó. Jó esett. Úgyhogy karós masinka. Áj, Szóloskám, jól sikerült.
Gyerekkori becenév maradt ez. Még együtt jártunk Kiskába Sanyival általános első osztályától. Később megszakadt a kapcsolat, én Pécsre kerültem, ott tanultam. Ő itthon maradt. Újra összetalálkoztunk.
Végkifulladásig mennék most. Még ezen a vízen is. Szerelmes vagyok újra.
László dokumentumjátéka hangzott el. Technikai munkatársak Szmicsek János és Vég Györgyi. Dramaturg Borenics Péter.